Ma van a meteorológia világnapja. Erről beszéltem még a korábbi műsorunkban, illetve az első órában is, meg a második órában is. 1873-ban alapították a Nemzetközi Meteorológiai Szervezetet. Ennek utódaként 1950. március 22-én Genfben megalakult a Meteorológiai Világszervezet. Másnap életbe lépett a szervezet alapokmánya, amelynek emlékére határozták el 1960-ban a meteorológiai világnap megünneplését. És ugye ezen a héten a vízvilágnapját is ünnepeltük, illetve a faji megkülönböztetés elleni küzdelem napját hétfőn, és szintén akkor volt a költészet világnapja, és a tavasz kezdetének ünnepe is, vagy világnapja, kinek hogy tetszik a tavaszi napi ez egyenlőség napja. Nos, ma két meteorológust köszönhetek itt a meteorológia világnapján. Hát akkor boldog meteorológiai világnapot dr. Rusz Otilia és Rusz János György.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Ebből az alkalomból szeretném üdvözölni a Marosvásárhelyi Rádió összes hallgatóját, és ugyanakkor üdvözletünket küldjük az összes volt és jelenlegi meteorológus kollégáinknak a meteorológiai világnap, nemzetközi világnap alkalmából.
Ugye a leggyakoribb téma általában két idegen ember találkozásakor az időjárás. Ha az ember beül a taxiba, akkor a taxi sofőrrel általában úgy kommunikál, hogy milyen szép időnk van, vagy milyen kár, hogy esik az eső, vagy vajon mikor jön a tavasz, miért van ilyen hideg, miért van túl meleg, van-e légkondicionáló az autóban, mert nem bírjuk a meleget, stb. Stb. A meteorológus házaspár ugyan ilyen témában kezdett el beszélgetni?
Nem mondhatjuk, nem. Mi már amúgy mind a ketten meteorológiában dolgoztunk, de nem egy helyen. És abban az időben, amikor mi, mert mondhatnám, hogy a meteorológiai ennek a szak, végigjártam egy bizonyos korszakát. És akkor, amikor én oda kerültem a Bucsini, mert hogy tudja a hallgatóság is, hogy a Bucsini meteorológiai állomáson dolgoztam hosszú évtizedeken keresztül, vagy több évtizeden keresztül, és akkoriban még nem, még mai napig sem se villanyáram ott a Bucsintetőn nincsen, és nincsen, nem volt se fix telefon, és akkor még nem létezett mobiltelefon sem. És az összes, mi egy kollektáló állomás voltunk, az azt jelenti, hogy mi kollektáltunk több másik meteorológiai állomásnak az adatait, és azt továbbítottuk tovább, adóvevő rádión, a központnak.
Már azt hittem, hogy postagalamban.
Na, és akkor abban még a jelenlegi feleségem akkor még a Udvarhelyi meteorológiai állomáson dolgozott. Mi kollektáltuk a Bucsini Meteo kollektált az Udvarhelyi meteorológiai állomást is, és úgy a rádión keresztül ismertem meg a feleségemet. És akkor ő is kíváncsi volt a hegyi meteorológiai állomásra, és egy alkalommal eljött oda fel, látogasson meg minket, és akkor alakult úgy spontánul ez a köztünk ez a kollégai viszony átalakult egy baráti viszonyá, és aztán a baráti viszony spontánul úgy tovább, addig, amíg aztán oda jutottunk, hogy na, ezt láttuk meg, hogy itt már egymás nélkül nem lehetünk meg az időjárástól függetlenül.
Beszélnek-e gyakran otthon az időjárásról, Otilia?
Igen.
Hát szerintem mi se beszélünk többet, mint más. Talán a munkahelyi dolgokat nem számítva, de úgy egyébként nem.
Egyébként sokat nem.
Sokat nem, tehát az más. Viszont a munkahelyi dolgokat, az elmúlt és a jelenlegit, azt sokat tárgyaljuk.
Ön még aktívan dolgozik.
Én még igen.
Igen. A Marosvásárhelyi
meteorológiai állomáson, igen.
Ott mi a tisztsége önnek? Azon kívül, hogy úgy hívják, hogy meteorológus.
Hát nem csak nekem, tehát bárki, aki a meteorológiai állomáson dolgozik, annak az a feladata, tehát megfigyeli a lezajló meteorológiai jelenségeket, méréseket végez, ha szükségeltetik, és óránként le kell adni a jelentéseket. Tehát röviden ez, de ezen kívül még más feladatok is vannak. Tehát minden órában adunk egy olyan jelentést, amely kódolva tartalmazza, hogy jelenleg milyen az időjárás állapota itt a Marosvásárhelyi meteorológiai állomáson.
Igen, de nem csak ennyiből áll a meteorológus munkája. Nem csak abból, hogy leolvassa a hőmérő igazszálát, vagy alkoholszálát. Milyen mivel mérik a meteorológiai állomáson a hőmérsékletet, mert itt volt aztán vitánk, hogy higannyal vagy alkohollal.
Hát van többféle hőmérő.
Igen.
Nem csak van egy úgynevezett ordinári. Van egy, igen, azt nevezzük ordinárinak, csak akkor van egy minimum, van egy maximális hőmérő. Az ordinári az higanyos, és a többi az szeszes. Csak alkoholos, úgymondva. És akkor van a minimum, amelyik, mikor csökken az ára, a hőmérséklet, akkor azon van egy ilyen indikátor, amelyik így csúszik lefele. És az a legalsó ponton, ami a legalacsonyabb hőmérsékletnél, az ott megáll. És az hiába melegszik azután föl az idő, az már nem emelkedik tovább föl.
Tehát akkor megtudják, hogy igen, mondjuk azon az éjszakán,
ha éppen nem óránként olvassák. A maximum pont ellenkezőleg működik, az megy felfele, és az ott áll meg, ott fent. És azután azt így úgy szoktuk mondani, hogy lerázzuk. És akkor visszajön
az eredeti
állapotába. Még zárójelben meg szeretném jegyezni, hogy a meteorológiában azon kívül, hogy óránként adjuk a jelentést, vagy történnek a jelentések, hogy nincsen semmiféle ünnep. Nincs szombat, nincs vasárnap, még a nemzetközi meteorológiai napok alkalmából sem kapnak szabadnapot, mert munkával ünnepelik, és a 24 órából 24 órán keresztül adják a jelentéseket óránként, de nem egész órában, fél egy, fél kettő, fél három, és úgy tovább, tehát félkor. És akkor ezekben az órákban van egy bizonyos rend, ami szerint több csoportba, tehát számcsoportba kódoljuk azokat a jelenségeket, amiket észlelünk, és ahogy, és akkor abban az öt számcsoportba adjuk le, és akkor azt érthetően az, aki meteorológiával dolgozik, tudja, hogy melyik számcsoportnak mi a jelentőség. És akkor...
Igen, mi a Nagyszebeni Meteorológiai Állomás, központi állomás honlapját szoktuk követni, ahol a hőmérsékletet mutatják, az időjárási jelenséget, a felhősödést, a szél irányát, a szél sebességét, a légnyomást, a hóréteg vastagságot, és a napfelkeltét és a napnyugtát. Csapadék nincs.
Csapadék mennyiség,
csak a hóréteg vastagságát.
Nem, csapadék mennyiség, nem?
Van, csak nincs ott rajta.
Azért, mert tudja, hogy nincs rajta a villámlások sem, ugye, és a dörgések sem, mert van egy olyan műszer is, amelyik méri a villámlásokat, az elektromos kisül, úgymondva. Jó, most már nem minden állomáson. De van, amelyiket jelzi a radar, vagy...
És hogy visszatérve a hőmérős kérdésre, végül is most már nálunk is, most már nincs is szinte a szem... Két-három olyan állomás van, hogy amelyik még klasszikusan, tehát hőmérővel méri, mert most már automata módon mennek.
Digitális hőmérők vannak,
tehát,
vagy?
Igen, be vannak. Tehát tulajdonképpen mi nem is, az adatok bejönnek a számítógépbe, és mi onnan látjuk, hogy hány fok van. Bejönnek az adatok, és mi kiegészítjük azzal, amit vizuálisan megfigyelünk, például a látótávolságot, a felhőfajtákat, a felhőmagasságot, a meteorológiai jelenségeket, ezt mind kódoljuk, kiegészítjük, és úgy megy el a jelentés. Tehát a hőmérsékletet tulajdonképpen tálcán kapjuk.
Miért fontosak ezek az óránkénti meteorológiai jelentések?
Hát ez így alakult már a meteorológiai, megalakult ez az egész hálózat, meteorológia hálózat. Régebben, amikor még úgy dolgoztak, hogy térképpel az asztalon, és akkor óránként a bejövő adatok alapján összpontosították valahol egy központba. Melyik hova tartozott? Több állomásnak az adatait. És azokat rátették a térképen azokra a bizonyos pontokra, ahonnan lettek leközvetítve. És akkor annak az alapján tudták követni, hogy merről jön egy front, vagy merre halad.
Most már
abszolút ez már egy újabb szakasz a technológiával, minden ugye úgy, ahogy megalakultak ezek az automata állomások, meg minden, és most már abszolút tudományosan végzik, és tudják követni szatellitről, hogy a frontoknak a vonulását, meg úgy.
Gyakorlatilag okostelefonról is már végig lehet nézni, hogy a felhők merről vonulnak, igen, melyik irányba. Gyakorlatilag majdnem élőben lehet végignézni.
Igen, tehát az óránkénti adatok azok inkább az előrejelzőknek fontosak. És azt kell tudni, hogy itt is ugyan óránként és minden meteoállomáson, főleg ahol teljes a létszám, óránként mennek a megfigyelések, de például az éghajlati adatsorokba, oda csak az úgynevezett főbb megfigyelési órákba mért adatok kerülnek bele. Tehát itt is például egy nap, hogy mennyi volt az átlaghőmérséklet, az nem ebből az óránkénti, hanem ki van véve, tehát tulajdonképpen csak négy adatból van kiszámolva. Van, amit fél kettőkor, reggel fél nyolckor, délbe fél kettőkor és este fél nyolckor, ez téli időszámítás. Tehát ebből a négyből van kiszámítva a napi középhőmérséklet. Vagy például a hóvastagságnál, annál a reggel a fél nyolckor mért hóvastagság számít.
Tehát az a mérvadó egész napra.
Tehát nem az a mérvadó, az marad benne az úgynevezett meteorológiai táblázatokba, tehát éghajlati idősorokba, tehát azt fog számítani. Tehát ha én megnézem, hogy nem tudom, 1985. február 5-én mennyi volt a hóréteg vastagsága, az a bucsinon mondjuk, hogy 125, az a reggeli
adat. Lehet, hogy estére egy métert havazott még.
Igen, de majd az a másnapiban belejött, tehát az nem baj. Tehát vannak ilyen szabályok, ezeket be kell tartani.
Közben azt elmondom, hogy nézzek csak utána a hegyvidéken, hogy is állunk a hóréteg vastagságával. 146 cm volt a Bleatónál, ami ilyenkor azért jóval több szokott lenni. 145 cm van most, és a Bucsintetőn mínusz, illetve a mínusz 3 fok mellett 12 cm-es a hóréteg vastagsága.
Nem megjegyezném, hogy a Bucsin, amióta én attól a pillanattól, amikor a Bucsint kezdtem látogatni, úgymondva, mert mielőtt a meteorológiai állomásra kerültem volna dolgozni, annyira megváltozott az egész Bucsinnak a klímája, hogy például most már ilyenkor még a Bucsinba, amikor én oda kerültem, amikor már kezdtem dolgozni a meteorológiai állomáson, a forradalom előtt pontosan már nem tudnám megjegyezni, nem tartom számon a dátumot, de akkoriban még a telek eltartott, 8 hónapig tartott egy tél. Már amit tudtunk előre, hogy ami lehull október 16-áig, az már többet nem olvad el. De aztán azon kívül, hogy aztán eltartott a hó egész április közepéig, vagy május elejéig.
Igen, volt úgy, hogy májusban még...
Igen, így van. És hogy miután már elment a hó, és felhozták a csordát, hogy úgy mondjam, felköltöztek, felhozták a teheneket, és akkor már akkora volt a fű, hogy majdnem térdig ért, és május 27-én leúrt egy estéről reggelre 40 centis hóhult a Bucsinban. Előfordult az is, hogy például egy júniusi, az azt hiszem 90-ben lehetett. Gyönyörű június volt, június 11-e. Elmentünk ki az úgynevezett a verőfényhez. Kimentünk egy vendégekkel, lefeküdtünk hanyat a fűbe, és gyönyörködtünk, gyerült égbolt volt. És egyik pillanatban láttam, mert olyan szűk az égbolt, mert a hegyek körülveszik, és egyszer csak látom a fák koronája föl, mintha jönnének a sűrű kumulonimbuszok, a felhők. És mondom, hogy igyekezzünk, menjünk vissza, mert ebből mindjárt eső lesz. Nem értünk el a kocsig, mert kocsival mentünk oda föl, nem értünk el a kocsig, már kezdett pilingelni a hó. Június 11-en. És mire leérkeztünk az állomásig, mondjuk egy olyan 2 kilométernyire, már úgy havazott, hogy volt ott az egyik ismerősünknek a gyereke, a folyosón ott voltak a silécek, elővette a silécet, és kiment az udvarra sízni. Például.
Június 11-én.
Június 11-én.
Hol van már a tavalyi hó, mondhatnánk.
Igen. És mondom, hogy ilyen, hogy 12 centis hó legyen, már mindig megjegyezném, hogy minden évben mostanig márciusban volt a legvastagabb a hóréteg a Bucsinban.
Zoltán írja, hogy a Bucsinon már csak foltokban van hó. Ez azt jelenti, a meteorológiai állomás mellé oda még egy kicsi összegyűlt, hogy van, ott mérnek 12
centit. Hivatalosan azt számít, amit az állomáson mérnek, és ott úgy történik a mérés, hogy 3 hóléc van egy virtuális egyenlő oldalú háromszögnek a egy-egy pontján, és
annak az átlagát
veszik, igen. De megtörténhet, hogy pont ott a léceknél van hó, máshol van, a léceknél nincs. Tehát azért mégis van egy ilyen rendszeresség, hogy sokat azt veszik figyelembe, igen.
A meteorológia világnapján egy meteorológus házaspárral beszélgettünk, dr. Ruszot Illiával és Rusz János Györggyel. Ha kérdéseik vannak, hozzászólásuk van, megtehetik telefonon a 0265 22 20 22-es, vagy 0365 42 44 34-es telefonszámokon. SMS-en is kérdezhetnek 0742-174-165. Facebook oldalunk joreggelt.erdély. És egy hallgatónk kérdezi azt, hogy mi az oka annak, hogy egy párszor nem találják el a meteorológusok az előrejelzést? Zsolt kérdezte ezt.
Hát ez többféle magyarázat is van erre. Többek között azt szeretném így inkább megjegyezni, tehát hogy működik ez az egész meteorológiai előrejelzés, meg stb. Tehát először is, hogy ezt már csak úgy zárójelben mondom, hogy minden frontot egy szél előz meg. Ha egy hideg front következik, azt is szél előzi meg, és hogyha egy meleg front, azt is, mert amikor felváltja hideg a meleget, vagy a meleg a hideget, azt egy szél előzi meg. De hogyha elindul valahonnan egy hideg front, vagy valahonnan máshonnan egy meleg front, az pont olyan, hogy azt követik. De ahogy átvonul egy bizonyos területen, az a front elindulhat akár 20 kilométeres sebességgel, és menet közben felgyorsul. Van egy másik, hogy elindul egy nagy sebességgel, és menet közben lelassul a front. Csak akkor előre kiszámítják, hogy ezzel a sebességgel indul, csak akkor kiszámítják, na az körülbelül mikor kellene odaérjen.
De mivel megbotlott a front,
vagy felgyorsul, és odaér hamarabb. És akkor van egy olyan is, hogy ezt például úgy mondanám, képletesebben úgy magyaráznám, mint hogy elmegyek egy kicsi patakocskán, és beteszek két dugot egymás mellett a vízbe. 50 méterrel arrébb, az egyik dugó itt van, és a másik jóval előbbre. A front is felszakadhat. Eloszolhat, vagy megsűrűsödhet. Attól függ, hogy milyen klímájú terület fölött vonul át. Hegyi vidék, az minden hegy, vagy folyó, vagy tó megváltoztatja a frontoknak a akár sebességét, akár a felhőrétegnek,
akár az irányát is.
Az irányát, stb. És ezért történik ez meg. Viszont van egy olyan, mikor azt úgy mondják, hogy helyenként eső. Vagy hogy mit tudom én.
Igen.
Ugye? Vagy változó égbolt. Ez belefoglal minden, csak nem mindenki értelmezi egyformán.
Hát nem lehet egy nagyobb területre azt mondani, hogy Marosvásárhelyen esni fog, ja, Baróton megsüt majd a nap, és Szovátán pedig nem tudom.
Már azt hiszem, annak nem is egy olyan lakosan Vásárhelynek, aki tapasztalt, hogy a dombon zuhogott az eső, és a másik végében a város, az november 7-ben nem is csepergött. Tehát ott száraz maradt mindig. Van ilyen is.
Én pont ezt akartam mondani, hogy oda kell azért figyelni, tehát, hogy az előrejelző meteorológus, vagy a rádióban, amit bemondanak, hogy az tulajdonképpen miről is szól, mert sokan csak úgy elengedik a fülük mellett, vagy ahogy épp mondta, hogy helyenként, vagy országszerte, vagy nem. Azért az is fontos, meg a másik természetesen, hogy egy egynapos előrejelzésnek nagyobb a valószínűsége arra, hogy beváljon, mint egy háromnaposnak, tehát van egy ilyen is.
Reálisan mennyi ideig lehet előrejelezni az időjárást? Mondjuk jó, tiszta nap, nyári napkor, amikor, nyári napokon, amikor az ember nem kell meteorológus legyen, hogy azt mondja, hogy igen, hát ez az idő még két hétig, vagy egy hétig.
Modellezések történnek, tehát még éghajlati szinten is, tehát, hogy több évtizedekre előre próbálják meg előrejelezni, hogy hogyan fog változni. Úgynevezett szenáriók vannak, ilyen előrejelzési, ilyen, tehát tulajdonképpen.
Forgatókönyvek,
hogy mi lehet. És például változtatják, például a széndioxid kibocsátás, hogyha ennyi lesz a kibocsátás, hogy változik, ha kevesebb lesz, akkor hogy változik. Mi az intézetünknek a honlapján is felszokták tenni ezt a hónapos, több hónapos, majd mondjam így, hogy ilyen évszakos előrejelzés, de azt ott mindig óvatosan megjegyzik, tehát, hogy ez egy ilyen modell által kreált, úgymond.
Több évi átlagból veszik, vagy?
Tehát ez nem, ez beválhatósága azoknak már kevésbé
valószínű.
Igen, és kisebb.
Tehát reálisan olyan két-három napig?
Ami biztos, hát igen, minél rövidebb idő, annál biztosabb. Mert például mondok egy példát, hogy előre megprognozálják, hogy milyen idő lesz Marosvásárhelyen. Egy héttel azelőtt adnak egy prognózist. Már 5 nap múlva már nem ugyanaz. 3 nap múlva még, de aztán mind közelebb-közelebb kerül az, aztán már a 3 naptól arra fel, akkor már szinte biztos.
Igen, vannak internetes honlapok, ilyen meteorológiai honlapok, ahol hosszabb távú előrejelzések vannak, 10 naposak például. Én is igen. Néztem hétfőn, hogy Marosvásárhelyre a hét közepére, tehát holnap már a holnapra 15-16 fokos hőmérsékletet jeleztek, ma már csak 13-at, a hétvégére 18-at, ma már csak 16-ot, tehát ők is változtatják.
Ez így normális, tehát
igen. Ezt el kell fogadja a hallgatóság, és akik követik, hogy ez nem egy olyan exakt tudomány, mint a matematika, vagy mit tudom.
Kinga írja, nagy örömmel ismerem fel a Gyuri hangját, évtizedekig éltünk meg együtt nyarakat a Bucsinon, kedves német juhász kutyájával emblematikus figurája volt a tetőnek. Köszönöm a kedves emlékek felidézését, sajnos már nem csak az időjárás változott meg véglegesen, a nyarak közönsége sem a régi már, de mi még kitartunk, olyan hely nincs több a világon, mint a Bucsin.
Elismerem. Be kell valljam, ezt most már csak abszolút ugyancsak zárójelbe jegyzem meg, hogy nem egyszer, több, egy hosszú időszakon keresztül évente mentem Svájcba, dolgoztam, mint sioktató, de ez egy abszolút külön speciális keretén belül, tehát nem látó gyerekeket tanítottam sízni, vakok, úgynevezett igen. vakokat. Na mindegy, ezt csak zárójelben mondtam, és azt akartam mondani, hogy sehol Svájcon keresztül nem láttam olyan egészséges fenyőerdőket, mint itt Romániában, Erdélyben, és ugyanakkor még azt is megjegyezném, hogy semmi, a monolitokon, azokon a magas atyákon kívül semmi. És jöttek ide svájci barátaim onnan, és azok is el voltak ámulva, és azzal az ragadta meg őket a legjobban, hogy sokkal szebbnek tartották, mint Svájcot, és azt tetszett neki benne a legjobban, hogy oda felmegyünk 3700 méter magasra, és a technológia és a civilizáció minden kényelmével, televízióval, minden ott vagyunk. És itt pedig úgy van, hogy a természet, és a jóisten megalkotta, hogy senki nem nyúlt hozzá, nem, mert még minden az ő úgy az eredeti formájában, tehát fenyőerdők, gyönyörű, szép fenyők ottan a úgy amúgy a szennyeződés is megfertőzi ezeket a fenyőket, és mindenhol keresztül kasul teli van autósztrádákkal, és a forgalom óriási, és akkor oda beszorul a hegyek közé az a smog, és a szennyezett levegő, és akkor ez a fenyőknek, az erdőknek megeszi az úgymondott egészséget.
Örüljünk, hogy a Bucsinunk még ennyire érintetlen, úgymond érintetlen. Gondolom azért ott is tűnnek el fák.
Ja, igen, ez már más téma. Sajnos, más téma, igen, de... sajnos. De nem annyira, mint amint mostanában is jártunk fel a taroszkói havasokban. Torockói havasokban, és amilyen írtásokat ott láttam, olyat viszont nem lehet, csak nem lehet tapasztalni itt a Bucsinsa környékén. Tehát a úgymondott görgényi havasok. A Bucsina görgényi havasoknak az egyik része.
Ugye ez is hozzájárul a klímaváltozáshoz, meg az időjárás változáshoz igen. a hegyekben.
Határozottan. És minden árvizek, meg minden. Hogy
csapadék nem áll meg, lefolyik igen. egyből. Lehet, hogy ezért van olyan kevés hó most a Bucsinon, mert mind lefolyik.
Lehetséges az is.
Otilia, nem csak abból áll az ön munkássága, hogy a mérőműszereken beérkezett adatokat összeírja, tudományos munkákat is követel.
Hát végül is ez már nem tartozik szorosan, hogy úgy mondjam. Tehát ezt én kicsit túlzás volna, hogy azt mondja, hogy hobbiból. Mert ez tulajdonképpen ez nem számít. Ezt én az én kedvelésemre teszem. Szerencsére az adatokhoz hozzáférhetek, úgyhogy és szívesen csinálom.
És mit publikál, illetve milyen tudományos dolgozatokat alkot ezekből az adatokból?
Hát én különösképpen én most az utóbbi években elsősorban Marosvásárhelynek hőmérsékleti idősorait, csapadék idősorait dolgoztam fel, foglalkoztam például a Székelyföldnek a hóviszonyaival, ezek hogy változnak, hogy alakulnak, itt Vásárhelyen a hőmérséklet hogy alakul, vagy például azzal volt egy ilyen dolgozatom pont az idén a illetve tavaly volt az intézetünknél, hogy például a kombinát, hogy befolyásolja a meteorológiai megfigyeléseket itt Vásárhelyen.
És hogy befolyásolja?
Hát ennek az egyik oka az, hogy befolyásolja, hogy most már kicsit az állomás 2013-ban, azt hiszem, közelebb költözött a kombináthoz.
Igen,
a például, igen, a repülőn ott rossz volt a kilátás is, hogy úgy mondja, most egy ilyen szép tornyos épület van, nagyon jó minden irányban a látótávolság is, és például arra lettünk figyelmesek, hát a kollégákkal együtt, hogy nagyon gyakori az úgynevezete szinte sose fordult elő, vagy nagyon ritkán fordul elő egy-egy meteoállomáson, például az ilyen, hogy
ipari
a füst jelenség, mert például azt is lehet kordani, és
vagy
a másik
ipari csapadék.
A pükle nem jut eszembe. Ja igen, légköri homály elnézést, tehát légköri homály jelensége. Tehát ez a kombináknak tudható be.
Ezt látjuk, másik mi, érdekes ezt látjuk, mi szabad dolog, szemben igen. Is igaz, amikor itt a város fölött enyhek.
Igen, pontosan ez van, igen, tehát az füst és légköri homály, és egy másik érdekes jelenség volt, amikor én voltam szolgálatban 2014. december 31-én, nem jeleztek elő csapadékot sehol az országba, egy úgynevezett ilyen anticiklon volt felettünk, és én is néztem, reggel kicsit furcsáltam, elkezdett havazni. Nézem, pont bementem az intézetnek a honlapjára, látom mindenütt ragyogó napsütés körülöttünk, az állomáson havazik. Felhívom a férjemet, azt mondja, hát ott semmi, ott süt a nap, mi 2 kilométerre lakunk az állomástól. Tehát egyedül itt volt, természetesen Szebenből is felhívtak, én videót is készítettem, hogy meggyőzzem, mert egyszerűen ez annyira hihetetlen volt. Tehát ez egy úgynevezett, és utána néztem a szakirodalomba, nagyon nem foglalkoznak vele, de ilyen ipari, antropogén hónak, havazásnak nevezik ezt.
Ezt a kombinát idézte.
És ilyenkor le kell jelenteni azt, hogy a meteorológia ilyenkor havazik.
Havazott, lemérni a csapadékot, igen. Minden, tehát
és akkor ilyenkor mondják azt, hogy a meteorológus nem figyelt oda.
Nem mondták, mert nem egyedül voltam, mert az előrejelzőknek is egy kolléganő ott volt szolgálatban.
Nem egymás között mondják azt, hanem az emberek, akik
kinézek az ablakon, kint süt a nap,
akkor az feltűnő volt, mert havazik. Sehol nem volt az egész országban, nem hogy itt környékünkön.
Igen, de az állomásról leadja a jelentést, hogy Marosvásárhelyen havazik, mert ő nem azt adja, a Marosvásárhelyen, de akkor közben itt néz ki az ablakon, süt a nap.
Volt nem olyan rég, március elején, február végén egy furcsa eső, egy ilyen poros eső Marosvásárhelyen?
Az nem csak Marosvásárhelyen, igen, a szaharai por okozta, igen. Azt akkor én nem figyeltem fel, hogy itt lett volna arról, én is csak úgy olvastam, de nem. Autopon, nekem nem tűnt porosnak. Igaz, nem is voltam szolgálatban, és olyankor nem figyelek annyira a csapadékra meg.
Jönnek kérdések, igaz-e az a köznyelven forgó mondás, hogy az elmúlt rendszerben kötelezően ferdítettek, például csíki viszonylatban nem mondták meg a valós értékeket télen?
Hát erről én nem tudok, mert én akkor nem dolgoztam. Tehát én 96-ban kezdtem dolgozni, tehát ilyet nem tudok.
Szilágyságban töltött gyerekkoromban mindig a Kossuth Rádió által jelzett időjárás volt a mérvadó. Az idén télen a Budapestről jelzett hó egyáltalán nem jutott el Csíkszeredába. Ilyen hó nélküli tél ritkán van Szeredában. Én is üdvözlöm Rusz Gyuri barátomat, írta László. Rég jelzik az eső, de még nem érkezett meg. A Bekecsről és környékéről lenne szó, írja Mihály. És a riporter kérdő, ez egy vicc. Hány százalék a valószínűsége az előrejelzéseinek? Mondja a meteós, körülbelül 40%. Uram, akkor mondja fordítva, és akkor 60% lesz.
Érvényes.
Igen, és azért megjegyzem, tehát mi nem vagyunk előrejelző meteorológusok, tehát... Hát.
A meteorológia keretén belül van egy, akik megfigyelők, és igen, van egy másik, amelyik prognozál, ha ez előre jelzik.
Jól lenne elmondani, tehát többféle meteorológus létezik, vagy
igen, meteorológia. Igen, igen, ezt már jeleztem. Tehát van ugye megfigyelő, van előrejelző, van agrometeorológus. Melyikek milyen méréseket végeznek, vagy milyen területével foglalkoznak a
meteorológusok?
Klimatológusok, igen.
Erdővidéken mondani több mint egy hónapja nem volt egy csepp eső. Van kilátásba eső a napokban? Köszönöm, írja Sándor.
Ez nagyon összefüggésbe áll a visszamenőleg a több évi adatokkal. Tehát ha ez egy olyan vidék, ahol máskor is, más években is elkerüli az eső, mert itt is tudok én olyan a mezőségben olyan helyiséget, hogy mikor már mindenhol esett, ott akkor sem, és az évek során ott mindig az eső elkerüli azokat. Ugyanakkor megjegyeznék én egy másik valami, egy másik érdekes jelenséget, tehát többek között, amit esetleg kevesen tudnak róla, hogy Marosvásárhely az országban mindig belekerül az első hat olyan város közé, ahol a legalacsonyabb hőmérsékletet végzik. Jó, hogy az ötödik, hatodik helyen, ahol öt, hol hatodik helyen, tehát mikor az átlagot kiszámítjuk, tehát az első hat leghidegebb városok közé tartozik Marosvásárhely. Ugyanakkor a nagyon-nagyon sok front, főképpen ilyen csapadékos, tehát esős front, elkerül minket. Tehát várható egy front, be is mondják, úgy jelzik előre, hogy ide, és közben eljön Gyulafehérvárig, vagy elérkezik Medgyesig, vagy Kolozsvárig, és onnan vesz egy kanyar, csak akkor minket kikerül ide, nem érkezik el.
Érdekes. Sajnos az adásidőnk végéhez közeledünk. Szokták-e nézni a televíziókban az időjárás jelentést, vagy előrejelzést, és rádióban hallgatják-e?
Igen.
És megvitatják.
Mi is onnan tulajdonképpen az internetről, és innen kapjuk mi is. Tehát, igen.
De nem onnan adjuk az előrejelzést. Nem.
Tehát mi előrejelzést nem
nekünk
adunk.
Nekünk azon pedig még van hozzáférhetőség, lehetőségünk a többi ilyen adathoz. Nemzetközi adatokhoz menel. Igen.
És a másik kérdésem pedig az, hogy ugye a focibírókat elég sokszor szokták szídni, a meteorológusokat is?
Nem.
Én nem szoktam magamra venni.
Így, tehát személyesen még nem szittak össze. Egyetlen egyszer jártam meg, pont a Bucsimbott az egyik korondiárus. Belém kötött, elkezdett velem veszekedni, de nekem rontott csak azért, mert bemondták, hogy fog esni az eső, helyenként esni fog az eső, és hogy nem ment el direkt a gyilkos szorosba, oda, a békás szorosba árulni, mert hogy lesz eső, és nem volt eső.
Hát előfordul. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és megosztották
velünk.
Még egyszer boldog meteorológia világnapját kívánok. Azért még egy rövid kérdésem van. Hiányzik a bucsin önöknek?
Igen. Határozottan.
Otília?
Na mondjuk nekem kevésbé. Néha igen.
Dr. Rusz Otília és Rusz János György, köszönöm szépen.
Köszönjük mi is.
Köszönjük szépen.